Csaba László közgazdász akadémikus egyetemi tanár az Aréna. Ma esti vendégen hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt a külgazdasági környezetről beszéltünk, az amerikai választás eredményéről, a német és francia választások várható hatásairól. Egy picit maradjunk még itt. Részben szóba került már a Fed és a dollár árfolyam, illetve a finanszírozás költségei általában. Milyen euróra, milyen forint árfolyamra számít? Illetve az euró és a dollár versenyében mik várható ön szerint 2017-ben?
Ez teljesen egyértelmű, hogy amint az amerikai jegybank elkezdi emelni a kamatokat, miközben Európai Központi Bank el van kötelezve a korlátlan likviditás teremtés mellett, Mario Draghi elnök arról beszélt, hogy a depresszió veszélye még nem múlt el, defláció veszélye nem múlt el, és emellett a elképesztő léptékű, hogy egész 8 trillió eurónyi likviditás bővítő programot, amiről nem szoktak beszélni, mert ez a túl nagy szám, ugye a Juncker úrnak a voltak éppen 21 milliárdos programja, az még úgy benne van, azt ugye tudjuk mérni az unió 150 milliárdos költségvetéséhez, azt tudjuk, hogy mennyi, de a 1,8 trillió euró, ez ugye felfoghatatlan még közgazdászok számára is, hogy ezt tovább folytatja legalább még egy évig. Hát ez ahhoz fog vezetni, hogy az euró nagyon jelentősen, az euró már jelenleg is elkezdett gyöngülni a dollárral szemben, ugye 1,11-1,15 közötti szintről 1,05 körüli szintre a paritás, ami már volt, az nagyon hamar bekövetkezik, és szerintem tovább gyengül, hiszen ugye egy irányba húzzák az árfolyamot, az amerikai döntések a dollár erősödése, az európai döntések az euró gyengülése irányában hatnak, most akár joggal, akár jog nélkül, most csak leírásként mondom a folyamatot. Tehát én egy lényegesen gyengülő euróval számoltam, lényegesen az nem azt jelenti, hogy visszaáll, nem tudom, ilyen 0,85-ös szintre, de azért egy jelenlegi szintről a paritás alá is le tud menni, tehát visszaáll az a helyzet, hogy ami hát a euró születését követő első két év, három évben volt, hogy a dollár az erősebb, és az euró a gyengébb. Hát ez azért ugye tőkeértékek tekintetében nem közömbös. Ugye senki nem értette, hogy a svájciak miért engedték, miért értékelték fel a frankot, illetve miért engedték azt, hogy a piac majdnem 20-25%-kal fölértékelje a frankot. Hát mert tőkeérték az azt jelenti, hogy a svájciak birtokában levő minden egyes aktíva, minden egyes tőkeértéknek a 25%-kal fölértékelődött a dollárban, a euróban, nem tudom mihez képest számolja, és azért az jelent egy pozíció erősödést, tehát én azt gondolnám, hogy egy lényegesen gyengülő euró az, miközben nem feltétlenül jár együtt az eurozóna teljesítmény javulásával, azért egy új helyzetet hoz létre. Ugye nyilván egy nagy kérdése tekintetben, hogy a Magyar Nemzeti Bank ugye hogyan, mit lép erre, mert ugye a Nemzeti Bank mostani vezetése el van kötelező egy gyenge forint mellett, és hát ez a gyenge forint, ez, hogyha az euró gyengül, míg a dollár erősödik, ez lehet, hogy további lazítást kívánna meg, ugyanakkor hát az jól látható, hogy a passzát szelet azért nem a szabadság téről fújják, a cserearányromlást nem lehetett megállítani hegyes halomnál, így a tőkemozgásokat sem lehet megállítani hegyes halomnál, ugye ha egyszer megindul az amerikai kamatemelés, ez az összes többi jegybankot is lépésre fogja késztetni. Mennyi idő alatt ez egy izgalmas kérdés.
Ebben az évben már akár lehet?
Én azt gondolom, hogy miután az amerikai jegybank mintegy másfél-két évet várt a kamatemeléssel, ilyen értelemben lehet azt is mondani, hogy felelőssé tehető a tőkepiaci buboréknak a felfúvódásáért, de mindegy, ami történt, most akkor utána kell menni. Én azt hinném, hogy egy ilyen 0,25% vagy még egy 0,25% kamatemelés, az csak azokat érinti, akik a határon kereskednek, hogy ezek hányan vannak, nem tudjuk. Ha sokan vannak, akkor ebből hamar jöhet a tőzsdepiaci buboréknak a kipukkadása. De hát, hogyha nincsenek olyan nagyon sokan vagy, ami lenni szokott, ugye a befektetők előre tekintő kontraktusokat kötnek, tehát számítanak arra, hogy bizonyos események bekövetkeznek, és beárazzák már ezeket a fordulatokat. Hát ebben az esetben a kamatemelés viszonylag hosszú időn keresztül nem jár semmilyen hatással, ami viszont arra kényszerítheti az amerikai jegybanki vezetést, hogy még sokkal drasztikusabb és gyorsabb kamatemelési ciklusba fogjon, mint ahogy ez a helyzetből következne, és még kevésbé, mint ahogy ezt a tőkepiaci szereplők, a Wall Street érdeke kívánná. És emiatt én azt gondolom, hogy itt van egy veszély, hogy ugye a pénzügypolitikával kapcsolatos kommentárok azok sokszor követik a bankoknak a gyakorlatát, és nem alakítják, hogy itt meglepetések érhetik azokat, akik nagyon tartósan, nagyon alacsony negatív kamatok fönnmaradására számítanak, mert hogy az emelés az elkezdődik, és akkor ugye leginkább az Európai Központi Bank, vagy a Japán Bank az még ellenállhat valamilyen ideig és módon, de a periféria országok, ez nem szép kifejezés, feltörekvő piacoknak a bankjai, ahol a kevés számú olyan valuta van, ami ellen még lehet spekulálni, amivel még lehet spekulálni, lehet valutaüzleteket kötni. A norvég koronától, a cseh koronát, a magyar forintig, a dél-afrikai randig, vagy a török líráig azért, hát nem teljesen saját akaratukból, szabad akaratukból döntenek ezekben az ügyekben, hiszen az ide befektetők azok, akikről beszéltem, a határon kereskednek, ez a deviza korábban a hosszú, rövid távú befektetés szempontjából mondom, hogy határon kereskednek, hitelből vesznek részvényt, most meg a devizával kereskedőkre gondolok, akik tipikusan rövid távú szempontokat követnek, akik tipikusan határon vannak, és miután van egy bő egy tucatnyi valuta, amivel ilyen módon kereskedni lehet, hát a belarusz rubellel mondjuk nem kereskednek, vagy az ukrán hrivnyával sem kereskednek már Ukrajnán kívül, következésképpen azt ez nem feltétlenül érinti, de hát a felsoroltakat, a norvég koronától, lengyel zlotin át a magyar forintig nagyon is érinti, és ennek következtében én azt hiszem, hogy a illető központi bankoknak nagyon erős figyelemmel kell lenniük az amerikai jegybank döntéseire, hiszen hát ha valaki nincs benne az erővezetben, annak a védelmét sem élvezi, de hát annak a politikáját sem követheti, úgy, mint hogyha már benne lenne, mert nincs benne, és ennek a első és legfontosabb következménye, hogy a valuta ellen lehet spekulálni, aminek egyik velejárója, hogy a árfolyam sokkal nagyobbakat ingadozhat, mint ami a magyar gazdaság helyzetéből következne. Ezt az elmúlt években láttuk, hogy a magyar gazdaságban azért olyan drámai fordulatok nem mentek végbe. Hát ettől még a forint árfolyama a nemzetközi pénzpiaci és politikai folyamatok függvényében néha egészen hektikusan kilengett.
Tehát lehet 300 forint a dollár?
Lehet, abszolút lehet.
Akár tartósan is, vagy hosszabb
Én azt gondolom, hogy a dollár erősödni fog, de az igazán izgalmas kérdés nem az, hogy mennyi az egyes árfolyamoknak az aránya, hanem az a bizonyos kilengés, ami most fönnáll, hogy ugye sokkal nagyobbakat lenghet, mint ami a magyar fizetés. Van évek óta többlettel zálló fizetési mérleg, kereskedelmi mérleg, gazdasági növekedés, alacsony, vagy nulla körüli infláció, teljes foglalkoztatás megközelítéséből stabil árfolyam, sőt erősödő árfolyam következne. De hát ha történik, ami történik, hogy ezek a úgynevezett fundamentumok, ezek a mondjuk egyharmad, vagy 40 részben, vagy 40%-ban határozzák meg az árfolyamot, és nagyobb részben a lélektani, illetve pénzpiaci mozgások, akkor amiről beszélek, az bizony nagy kilengéseket okozhat a forint árfolyamban. Ez meg ugye gondot okozhat, nem mindenki előtt a kis és középvállalkozásoknak, de hát olyan nagy rendszereknek is, mint ami az egészségbiztosítás, gyógyszerkasszára gondolok elsősorban. Ugye azért az árfolyam alakulása nyilvánvalóan hat az üzemanyagárakra közvetlenül, aztán hát ott van a nyugdíj aminek az egy része az befektetésekben van, most nem nagyon nagy része, mert nem egy államosított rendszer van azért a túlnyomó rész, de azért van egy nem elhanyagolható önkéntes, magán, nyugdíj, ilyen-olyan nyugdíjtakarékossági formákban levő összeg, hát ezeket a valutáris mozgások azok nagyon nagy mértékben érinthetik, és általában véve is, ha azt mondjuk, hogy ipari átlag profit olyan 4-5%, akkor egy 10%-os árfolyam mozgás ezt az egészet lenullázhatja. És induljunk ki még egyszer abból, hogy a magyar kivitel, csak a kivitel, az a bruttó nemzeti termék 90%-a bevitelennél még egy kicsit több, tehát Magyarország egy extrém módon a külpiaci folyamatoknak kitett ország, és mind a beviteli, mind a kiviteli oldalon hát ez az árfolyam mozgás óriási bizonytalanságokat hozhat.
Ha nagyon röviden kellene meghatározni, akkor ez azt jelenti, mindaz, amiről eddig beszéltünk a műsorunk első felében is, és a rövid szünet után is, hogy mondjuk 2017-ben a magyar gazdasági növekedés szempontjából nagyobb kockázatok látszanak külpiacokon, illetve a devizapiacokon, mint mondjuk 16-ban volt?
Én azt gondolom, hogy igen, határozottan, mert hát 16-ban azért, most ha mindent egybe veszünk, akkor egy sor olyan tényező volt, amit ilyen vallási kifejezéssel kegyelmi időnek is nevezhetünk. Hát a negatív kamatok időszaka, vagy a negatív reálkamatok időszaka egy erőteljesen, még mindig erőteljesen adósodott országnak azért az jól jön, hát a 74%-os adósságráta az az európai átlaghoz képest természetesen egy szép eredmény, de vannak modellek, amik a tartós finanszírozhatóságot próbálják kimutatni, és azért ilyen 40% körül értékre teszik azt, ahol gond nélkül akár meddig lehetne az országot tovább finanszírozni. Ennek következtében én nem vagyok olyan elégedett azzal, hogy a adósság ráta csökkenése 2016-ban megállt, ahelyett, hogy erősödött volna egy erőteljes gazdasági növekedés és nagy fizetési többlet mellett, mert most lett volna itt az idő ennek a csökkentésére. Tehát egy, volt negatív kamat, az nem lesz, volt tőkebőség a világpiacain, nem utolsó sorban az, hogy a japán bank, az európai bank, meg az amerikai bank összehangolt módon ugye negatív reál kamat politikáját folytatta, ez azért megnövelte az érdeklődést minden ilyen ezoterikus, exotta valuta befektetési formák iránt, nem csak a forint, hanem a festmények, meg a kakaóba, meg mindenféle egyéb iránt is. Ugye ez a buborékosodásnak az egyik jele, ez nem fog folytatódni. Azt hinném, hogy az olajár ugye tavaly tartósan alacsony volt, ami most megfordult, azt nem tudjuk, hogy meddig fog fölmenni, de hát az év közepi ilyen 40 dollár körüli értékhez képest a mostani 56 dollár azért az egy majdnem 20%-os emelkedést jelent. Ugye egy bizonytalan környezetben erősödő dollár mellett az olcsó energia, mint felhajtó erő egy energiaszegény, nyersanyagszegény országban, ez megszűnik. És akkor hát itt van még ez a fajta bizonytalanság, ami részint a politikai és részint a pénzügyi folyamatokból adódik, ami az árfolyam ingadozáson keresztül játszhat szerepet. Ehhez jön még hozzá az, amit ugye minden érdekképviselet panaszolni szokott, hogy nem kiszámítható a szabályozás. Hát mindezt egybevéve én úgy látom, hogy lényegesen nagyobbak a kockázatok, ezeknek a túlnyomó része külpiaci, de hát azért a belső jellegű kockázatok is fönnállnak, és ezek egyike ugye a túlzott önbizalom, hogy hát úgy is van, akkor miért ne költsük el, a költés biztos, a növekedés bizonytalan, a szabályozásnak a átláthatósága az biztos, hogy nem nőtt, tehát ezt senki nem mondta a kormányzat részéről, azt szokták mondani, hogy gyors döntéseket hoztunk. Ugye a gyors az bizony szempontból jó, megindokolható, más szempontból meg a kiszámíthatatlanságot jelenti. Hétfőn beterjesztik, kedden törvény, mindenki tud rá példákat mondani. Ez nem az, amit a vállalkozások kiszámíthatóság révén követelnek, mondanak megállás nélkül. Családi vállalkozások ugyanúgy, mint nagy nemzetközi befektetők. Tehát én azt hinném, hogy van az idei fejlődési kilátásokban egy igen nagyfokú bizonytalanság. Most nyilván az ember azt szeretné, hogy a jobb irányba dőljön el, de hát ahogy a római mondás mondja, békét akarsz, készülj a háborúra, hogy kellene talán egy ilyen biztonsági terveket is készíteni, mind a háztartások, mind az országos politika, mind a cégek szintjén, hogy mi történik akkor, ha mégsem a legderülátóbb forgatókönyv valósul meg, és én most tényleg csak a legkézefekvőbb kockázati tényezőket mondtam, ebben nincs benne az, hogy mit tudom én, bizonyos politikai megnyilvánulásokat kedvezőtlenül ítélnek meg, hogy befektetőknek a véleménye hirtelen megváltozik a rossz politikai kommunikáció miatt, ami hát ugye nem indokol, de azért bekövetkezhet, láttunk már ilyet, ugye?
Mivel lehet ön szerint ezt ellensúlyozni? Ugye azt mondta a beszélgetésünk első felében, hogy nyilvánvalóan a külpiaci a lehetőségeink azok korlátozottak, tehát az exportpiacokon a növekedés viszonylag kisebb tartalékkal rendelkezik. Mivel lehet ezt kompenzálni? Például a munkát terhelő járulékok csökkentés, az jelenthet-e valamiféle kompenzációt a vállalkozásoknál?
Azt gondolom, hogy ez egy jó irány, tehát hogy az egy jelzés arra, hogy a kormányzat megértette, hogy egy sor cég különösen a korrekt módon gazdálkodó, tehát köztereket befizető cégek nem tudnak bért emelni, mert a köztereket együtt, tehát mindig beszélünk a két kiemelt adónemről, a személyi jövedelemadóról, meg a társasági adóról, ami hát örvendetesen csökkent, de hogy más közterek közben növekedtek, és így a újraelosztás aránya nem csökkent, ez háttérben maradt, holott egy vállalkozás számára 64 adónem együttesen jelenti azt, amit fizetni kell. Még az egészségügyi hozzájárulás is, meg a nyugdíj hozzájárulás is emelkedett, hát ezt ki kell gazdálkodni, tehát én emiatt azt gondolom, hogy az az üzenet, hogy a kormányzat érti, hogy bérek emelésére fedezetet kell teremteni, ez egy jó irányú üzenet. Mindenben lehet nyilván ellentmondásokat találni, de én azt hiszem, hogy ez egy fontos dolog. Aztán fontos dolog lenne, ha ez a bizonyos kiszámíthatóság ez erősödne, tehát nem lenne olyan sokféle változás. Ugye 2010-11-12-ben azt mondták, rendkívüli helyzet, rendkívüli intézkedéseket kíván. Én most nem látom azt, hogy 2014-15-16-ban olyan rendkívüli helyzet lett volna, tehát egy nyugodtabb, kiszámítható kormányzás az egy üzenet lenne a vállalkozások széleskörre számára, nem is kerül olyan nagyon sok pénzbe, másfajta önmegtartóztatást igényelte, nem minden politikai ötletet kell azonnal egyéni képviselői ötlet formájában törvénybe iktatni adottan alaptörvényben. Nagyon fontos lenne az, hogy kiszámítható hiteles gazdasági terveket készítsenek, nem azért, mintha bárki számon kérni, hogy azt mondtátok, hogy ennyi lesz a növekedés, és nem annyi lett, hanem mert az egy üzenet a tekintetben, hogy hogyan képzeli el a kormányzat, a cég, a háztartása maga jövőjét, és akkor jön az, amit ugye a nemzetközi pénzügyek egykori nagy tudója, Rüdiger Dornbusch, osztrák-amerikai közgazdász hangsúlyozott évtizedekkel ezelőtt már az írásaiban, hogy a pénzpiacon a kommunikáció legalább olyan fontos, mint a teljesítmény. Nem azt mondta, hogy csak a kommunikáció, ez a Fekete Jánosi felfogás, hogy amit akarnak, azt bemondjuk, aztán már mire észreveszik, úgyse leszek ott, hanem azt, hogy nem elég teljesíteni. Hát a magyar kormány egy csomó minden olyat csinált, ami a nemzetközi befektetők helyzetét erősíti, munkaadók helyzetét erősíti, ugyanakkor valahogy nem tud átjutni ezen a kommunikációs falon, aminek mindenféle okai vannak, stílusbeli, meg technikai, meg egyéb ügyek. Én csak tényként mondom, hogy az országnak a megítélése rosszabbak, mint a gazdasági mutatói, és ez egy gond lehet egy olyan időszakban, amikor a bizonytalanság válik a pénzpiacokon meghatározó lélektani tényezővé. Tehát jobb kommunikáció, ami egy talán egy kevésbé önbizalommal teli, egy a másik felet jobban meghallgató, egy azonos nyelvet beszélő közlésmód lenne az elmúlt időszakban. Igen, talán túlságosan gyakran hangzottak el kijelentések, meg értékítéletek, amik a nemzetközi pénzvilágban teljesen szokatlanok, hogy egymást minősítsük. Hát meg lehet véleményünk a Rothschildról vagy a másikról, de ezt nem mondjuk, azt megtartjuk magunknak, legalábbis addig, amíg ővel akarunk üzletet kötni. Tehát én azt hiszem, hogy itt, amiket elmondtam, egyiket se kell nagy történelmi fordulatokat végbevinni, egyik se kerül sok pénzbe, de hát azért egyfajta stílusváltás, egy visszafogottság, egy a, mondjuk így a unalmas, szakszerű közgazdasági kommunikációhoz való visszatérés a zengzetes jelszavak helyett, ez mindenképpen bizalomerősítő lenne, és azért örülök, hogy beszéltünk a német példáról, mert a németek más se csinálnak, tehát ugye az ember nem számít arra, hogy Németország hajója most hirtelen valami váratlan irányban fordul, ezért nyugodtan vesz bundot, tehát a német szövetségi államkötvényeket 10-20 évre is, mert hogy hát a németek olyan jó kiszámíthatók, ugyanígy a svájciak, hát ebbe az irányba, tetszik, az unalmas ország irányába kellene elmozdulnunk.
A belföldi fogyasztásban van érdemi tartalék a növekedés támaszaként?
Én efelől azért szkeptikus lennék, ugye azt tudni kell, hogy a magyar fogyasztási adatok azok eléggé részlegesek, nem vagyok benne biztos, hogy inflációszámítási módszerek azok minden kritikát kiállnak, én ennek nem vagyok szakértője, és az egy külön elemzést megérne, hogy hogy jönnek ki a számok. Én most csak egy valamit mondok, ugye, hogy amit biztosan tudunk, és a KSH-tól tudjuk, hogy mondjuk a lakhatás költsége nincs benne a fogyasztói árindexben. Na most, ha valaki Budapesten élne, hogy Isten fiatal, akkor azért előfordulhat, hogy papa, mama vett neki lakást, de azért nem jellemző. Azért az a jellemző, hogy másod, harmad, negyed magával, hát bérelni kell lakást, hát a bérlakások, tehát a lakhatásnak a költsége, ez biztos, hogy nem csökkent. Az autózás költsége, ami azért százezreket és milliókat érint munkába járás szintjén, az nem csökkent, és még sok minden egyebet is elmondhatok, tehát én azt gondolnám, hogy miközben a fogyasztói árindexben csak egy nagyon mérsékelt növekedést várnék, bár ugye, hogy nincs további rezsicsökkentés, az önmagában véve fölfelé fogja vinni az árszínvonalat. Ugye az összfogyasztásban nagyon sok a fogyasztói árindexben meg nem jelenő tétel, szolgáltatások, mint amilyen a lakhatás és egyebek. Ezért én azért azt hinném, hogy a belső piac egészének az élénkülése az igen korlátozott lesz. Biztos, hogy vannak különösen közép és felső közép rétegek, akiknek a adóváltoztatások és sok minden egyéb nagyobb mozgásteret enged, én ezt nem vitatom el. Ugyanakkor vannak egyéb rétegek, akik leszakadnak, és akik vagy munkanélkül vannak, vagy nagyon rosszul fizetett állásokban vannak, mint amilyenek a közmunkások, vagy olyan kis cégeknél dolgoznak, ahol a termelékenység alacsony, és így a bérszint is alacsony, hát azoknak nem gondolom, hogy akkora mértékben nőhet majd a fogyasztásuk, tehát én egy szerény mértékben bővülő fogyasztásra számítanék, ami inkább ugye hát most 2-4,5% között szólnak az előrejelzések, én a borulátóbbat tenném meg alapváltozatnak, aztán egy kicsit nagyobb lesz, akkor az jó, mert hát az állam, mint láttuk, decemberben még mindig el tudja költeni ezt a többlet bevételt, amit az adóból befolyik hozzá.
Csaba László közgazdász, akadémikus egyetemi tanár volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm.
Lendvai Szabolcs felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Hlava Erihárd. Minden jót, viszonthallásra!